Rádió Egyetem. Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. A nemzeti karakter és jelképei. Az ELTE bölcsészkarán 2005. novemberében elhangzott előadás felvétele.
Kérem szépen, a mai alkalommal a nemzeti karakternek a vonásaival, ha úgy tetszik, a nemzeti jelképeknek egy bizonyos külső körével szeretnék foglalkozni. Most ír össze tulajdonképpen, hogy de eddig nemzeti mitoszokról volt szó, de hát nemzeti mitoszokat és jelképeket elválasztani sokszor nem egyszerű. Tehát a nemzeti karakter és jelképei. A mai előadás, hát először is ugye a bevezetőben néhány szót arról, ez egy kicsikét már ismétlésnek hat, hogy van-e nemzeti karakter? Van-e nemzeti karakter? Ugye ez kapcsolatban áll azzal a kérdéssel, hogy az emberiség kulturálisan egységes, vagy pedig tagolt. Tehát előbb föltételezhető az emberiségnek az egyetemes mi volt, vagy pedig a kulturális tagoltsága. Valójában a felvilágosodás idején kezdett ezzel a mi civilizációnk foglalkozni, ezzel a kérdéssel, és azt lehet mondani, hogy azóta sincs egy egyértelmű megnyugtató válasz, ugye mindig vannak olyan gondolkodók és olyan áramlatok, amelyek arra teszik a hangsúlyt, hogy igenis, az emberiség az egységes, egyetemes, tehát valamiféleképpen közös nevezőre hozható, a másik megközelítés pedig, hogy nem, nyelvileg is, kulturálisan is tagolt, ugye itt a nyelvek kérdése egy nagyon lényeges dolog, hogy lefordíthatók-e egymásra maradéktalanul a nyelvek. Ugye van egy olyan megközelítés, amelyik azt mondja, hogy igen, és van egy másik, amelyik pedig azt mondja, hogy nem, vagyis ugye azzal is összefügg, hogy a gondolkodás van előbb, vagy pedig a nyelv. De hát azt hiszem, erről a korábbiakban már beszéltem. Most hogy kapcsolódik ide a nemzeti karakter kérdése? Hiszen a mára felvilágosodás idején ugye megint az egyik központi szemét gondolkodót, filozófust kell említeni, ugye Herdert. Herdernek az volt a kiinduló pontja, hogy minden népnek van egy rá és csakis rá jellemző szellemisége, népszellem, ugye a német Volksgeist, ez a herderi kategória, tehát azt mondja, hogy minden népnek van egy csak rá jellemző szellemisége. Na most, hogyha van egy ilyen szellemisége, akkor nyilvánvalóan, és ezt bontotta ki nagyon szélesen és sokrétűen, sokszínűen a romantika, ugye a következő korszaknak a világa, irodalmi művekben, tudományos értekezésekben, politikai szövegekben, hogy igenis minden nemzetnek van egy rá jellemző tulajdonság együttese, és ugye itt lehet azt mondani, hogy ez a tulajdonságoknak együttesét azt el lehet kezdeni a külső jellemzőktől, ugye a kollektív pszichológiáig, és minden nemzet jellemezhető egy kicsit úgy, mint az egyének. Tehát ugye ez a romantika, tehát minden nemzet tulajdonképpen egy ilyen kollektív individuumként is fölfogható, és ahogy az egyének jellemezhető, ugye a legkülönbözőbb magatartás mintákkal és magatartásformákkal, tulajdonságokkal, karakterjegyekkel, épp így jellemezhetők a kulturális közösségek vagy a nemzetek is. Na most azt viszont mindenképpen tudjuk, és erre is azt hiszem, hogy sok utalást tettem már az előző előadásokban, hogy ezek a karakterjegyek, ezek a nemzetinek tartott vonások, ha az időben nézzük őket, akkor nem állandóak. Ezek változtak. ezek változtak, és ugye a csehek példáját szoktam említeni, ugye a 15. századnak, ugye, mint a Európa első katonái, ugye, és mennyire szemben áll ezzel, mennyire különbözik ettől a 20. század, vagy a 19. századnak, ugye a Schweik figurája, ugye, aki ezt a katonai viselkedést, ugye a hősieséget, a bátorságot, ugye kigúnyolja, ugye demitizálja, ha úgy tetszik, ugye a katonai erényeket. Tehát mennyire különbözik ez a kétféle cseh, ugye az egyik a huszita hős, ugye Zsiska, és ugye a huszita korál, ugye úgy fogalmaz, ugye, hogy Bozsi Bojovnici, ugye Isten katonái, ugye ez a rettenthetetlen hősnek az alakja, ugye mennyire különbözik Schweiktől, aki hát kigunyolja, hogy emlékeznek talán, akik olvasták, hogy Jaroszláv Hasek regénye ugye úgy kezdődik, hogy kitör az első világháború, és Schweik rögtön a hősiességét akarja bizonyítani, és hát ugye egy ilyen tolókocsiba ülteti a háziasszonya, és mankóval megy a Vencel-téren, és engedi ugye a mankót, hogy föl Belgrádra. Azt hiszem, ebből a gesztusból látható, hogy itt ugye a hősiességnek a karikatúrájáról van szó. Nos, hát összefoglalóan a nemzeti karakterről annyit, hogy ilyen nemzeti karakter, különösen állandó karakter, ez nem bizonyítható, hogy létezett volna lenne, viszont léteznek a nemzeti közösségnek tulajdonított vonások. Ugye ezt ma is el tudnánk sorolni, amikor a nemzeti előítéletekről tartok kurzust, akkor beszoktam mutatni azt a 17. századi stájerországi Völker Tafelt, ugye a népek tábláját, ahol ugye jellemzik az egyes nemzeteket, fogadókban függesztették ki németországi stájerországi, ugye az ausztriai fogadókban, hogy milyennek az egyes nemzetek, ugye hát a fogadóban sokféle nép gyűl össze, hogy kivel hogy kell bánni. Nagyon érdekes ott, ugye, hogy a magyarokat, meg a lengyeleket eléggé negatívan, ugye a vadaknak, civilizálatlanaknak tartják, és bizonyos állatokkal, ugye minden népnek megtalálják a megfelelőjét egy-egy állat viselkedésében is, ugye hát erről majd külön itt a karakterjegyeket, hogy és a jelképeknek ebben a tágabb körében milyen állatokat találtunk. Nos, hát azt lehet mondani, hogy ha nincs is nemzeti karakter, tehát nem mondható az, hogy egy nemzeti közösséget, amelyik ugye hát szintén változásoknak van mindig kitéve, viszont a tulaj, amit annak gondolnak, tehát az, hogy úgy tetszik, az elképzelt karakter, vagy az imaginárius karakter, azzal viszont mindig számolni kell, és azt lehet kutatni. Tehát nem az objektív valóság világához tartoznak a nemzetekről készített jellemzések, viszont az elképzelt, az imaginárius szférában nagyon tanulságos, hogy miket milyen vonásokkal ruházzák föl az egyes nemzeti közösségeket. Tehát ez volna a bevezető gondolatmenet, ugye, tehát a nemzeti jelleg és a nemzeti jelleg, ez változó, és változó az, hogy mit tartanak annak. És itt mindig ugye meg kell azt is különböztetni, hogy az illető közösségnek az önképe, ugye ez már ugye szociálpszichológiai megközelítés, ugye az önképe és a mások róla alkotott képe. Kettő szorosan összefügg egymással, de természetesen abban különbözik, hogy az önkép, egy közösség, amit magáról kialakít jellemvonásokat, azok általában ugye pozitívak. Ugye minden nép például vendégszeretőnek tartja magát, ugye? De nem biztos, hogy a másik, hogy kívülről is vendégszeretőnek látszik. Tehát ugye vannak ugye az úgynevezett önkép, az autosztereotípiák, és a mások által alakított kép, ugye a heterosztereotípia, ezeknek vannak mindig találkozási pontjai, de sokszor azért nagyon nagy mértékben különböznek egymással. Na most a nemzeti jelleghez tartoznak természetesen, ugye, ahogy említettem, a külső fizikai vonások. Ez megint kapcsolatban van, ugye ezek az általánosítások kapcsolatban vannak gyakorlati tapasztalatokkal, hiszen ha azt mondjuk, hogy a lengyelek, vagy a csehek, vagy a szlovákok, azok inkább ugye a szőke, világos szemű típus, ez azért statisztikusan biztos ebbe is van valami igazság, de hát természetesen ennél ugye sokkal sokfélébbek a lengyelek és szlovákok is, vagy ugye a délebbi szlávok, tehát a szerbek, a horvátok vagy bulgárok általában ugye sötétebb hajszínűek, sötétebb szemszínűek, hát ebbe is van valamiféle, hogyha általános statisztikát készítenek, bizonyára van ebbe is valamiféle igazság, de hát ezek ilyen tulajdonok, viszont ezek a ilyen statisztikai, tapasztalati alapon kialakított átlagokból azért ugye megszületik általában az ideál típusa, ugye egy-egy nemzetnek a külső ideál típusa is. Hát ez lehet ugye az önképben, ez mindig nagyon szép, ugye hát a magyar ideál típus ugye az inkább barna, középmagas, ugye még a külsőhöz hozzátartozik, többször említettem, ugye a bajusz is, mint attribútum. A magyarokhoz, ha itt a kollégákon körülnézek, akkor nem csak erős kisebbségben vannak azok, akik már megvan, de vannak ilyen vonások. Nos, hát, tehát vannak ilyen külső fizikai vonások, és vannak, mint említettem, pszichikai jellemzők, amelyet ugye a személyiség lélektan, a személyiségnek a vonásait teszik át egy-egy kollektívumra. Ja, hát ismert példa, ugye, hogy például ugye a németek mondjuk rendszeretők. Ehhez képest már a német világban is az osztrákok a kevésbé rendszeretők. Ugye? Egy ilyen nagy német, itt idézőjelben mondom, világból ugye Bécs és Ausztriára, ugye már ismerik ezt a német szót talán, hogy Schlamperei jellemző. Ugye? És akkor ez megy megint ugye délre és keletre, ugye ez a negatív megközelítés. Vagy a csehek is ugye rendszeretőbbek, és ehhez képest mondjuk a szlovákok vagy a magyarok kevésbé. Na most, ugye, tehát megszületik egy-egy ideálkép, ugye egy-egy tipikusnak tartott ideálkép, akkor egy párat ilyet mondanék, ugye a lengyeleknél természetesen ez az ideálkép, ugye a lengyel nemesnek a vonásait viseli, ugye egy szarmata, a lengyel nemes, ugye büszke, aki szabadságharcos, fölkelő, másrészt ugye bújdosó, lehet, hogyha ez el kellett hagyni a hazáját, mint hozzá, azért még sok más vonás is. Hát a cseheknél elsősorban ugye a kispolgár, a cseh kispolgár lett ugye a cseh képnek egy jellemző vonása, és hát ehhez a kis embernek a cseh mitoszához hozzátartozik ugye Haseknek a halhatatlan figurája, a Švejk. Csehek néha nem szívesen fogadják el, ugye volt egy ilyen többször évtizedek óta egy cseh diskurzus, hogy most ez akkor nekünk elfogadható, hogy mi ilyen svejki nemzet vagyunk, vagy pedig nem. Ugye a szlovák ideál típus az a pásztor, az a pásztor. Hogyha emlékeznek Mikszátnak a Tóth atyafiak elbeszélésére, hát ott is szerepel ugye a bacsa, ugye a pásztor, ugye pásztor lehet ugye a radikális formájában, de múlt alkalommal említettem, ugye egy betyár, ugye Jánosik, aki benne van a nemzeti panteonban, ott azért az mégis, ugye, de lehet ugyanakkor egy szelíd hegyi ember, ugye épp a pásztor világban, majd ha a gasztronómia jelképeihez jutunk, ugye a pásztor világból származik a szlovákoknak, ugye nemzeti eledelnek számít. Mi a szlovákoknál? Mi számít ilyen nemzeti eledel? Hát a jutúrós galuska, ugye, magyarul strapacska, a szlovák, ugye brinzove haluski, ugye a pásztor világhoz tartozik természetesen. Tehát megvannak ezek, ugye a románoknál is ugye egy pásztor, ugye a szerbeknél is egyfajta ugye szabad paraszt, vagy betyár, ugye ilyen hajduk, ugye ez megint a horvátoknál is, bár a horvátoknál azért természetesen ugye van egy ilyen nemesi tradíció is. Na most kérem szépen, tehát ez volna a második pontja a nemzeti karakter és jelképvilága. És akkor egy kicsit tekintsük át, hogy mi tartozhat a nemzeti karakternek a jelképvilágához, hiszen amikor a nemzeti jelképekről beszéltem a bevezető előadások során, ugye akkor a nemzeti jelképeknek két köréről beszéltem. Az egyik köre, amelyik valamilyen jogi megerősítést is kap, tehát nemzeti, ugye kötőjel állami jelképnek is mondhatjuk őket, ezekről majd a következő órákon lesz szó, és ide tartozik ugye a ilyen jogilag megerősített nemzeti állami jelképek körébe ugye a címe, ide tartoznak ugye a nemzetnek a színei, ugye a nemzetnek a zászlója, ide tartozik a nemzeti himnusz és a nemzeti ünnep is ebbe a körbe tartozik. Viszont van egy másik köre a nemzeti jelképeknek, egy sokkal tágabb és sokkal, hogy úgy mondjam, cseppfolyósabb, tehát nehezen megfogható, hogy meddig terjed a gasztronómia, a flóra, a fauna, a ruházat, a művelődés, ugye nemzeti táncnak kell lennie nagyon sok népnél. Ugye ide tartozik most a Panteonnak az alakjait, nem sorolom föl még egyszer, de emlékezz meg, hogy a nemzeti költő, nemzeti hősök. Tehát ide tartoznak a foglalkozások is. Nos, kapitány Ágnes és kapitány Gábornak ugye van egy könyve, remélem szerepel a szakirodalomban, Magyarság szimbólumok, ez két kiadásban is megjelent. Ugye ő szociológusként a házaspár, tehát kapitány Ágnes és Gábornak ugye könyvében ugye összefoglalja ezeket a köröket. Ő ugye a következő fontos csoportokat sorolja föl a magyarság szintén, az ugye a külső jegyek, flóra, fauna, települések, városok, szintén amelyek nemzeti jelképek szemben, öltözék, zene, tánc, foglalkozások, gasztronómia. Én szeretném akkor egy kicsit ennek a felsorolásnak a jegyében végig tekinteni, amennyire lehet itt a közép-európai, a nemzeti karakternek a közép-európai vonásait. Hát kérem szépen, nézzük először ugye a külsővel kapcsolatban. Hát a külsővel kapcsolatban ugye itt a jellemzéshez természetesen oda tartoznak azok az antropológiából leszűrt következtetések, amelyek ugye megállapítják, hogy milyen típusok vannak. Én ebben nem mennék bele részletesen, azt szeretném hangsúlyozni, hogy a külső típusok, hát ezek semmiképpen ma már, ha valaki utazik ugye itt a Balti tengertől Horvátországig, és a legjobb példa talán Magyarország. A legváltozatosabb antropológiailag talán Magyarország. Mindenütt megtaláljuk azért a változatosságot, különösen a városokban, de bizony Magyarországon és Budapesten járva, hogy kik azok a magyar típusok, és hogy ebből egy átlagot és hogy egy többséget lehetne kialakítani, hát ez teljesen képtelenség. De mégis ugye a nyugati szlávokra említettem azt ugye, hogy a világos haj, tehát az ideál tipikus ugye lengyel nő, ugye a Pán Tadeusznak a zosája. Ugye, ahogyha látták a Vajda filmet, ugye nyilvánvalóan, hogy kékszemű, szőke, ugye lenhajú, ahogy mondták ugye régen magyarul, és ez megfelel a cseh női ideáltípus és a szlovák női ideáltípusnak, de a férfiaknál is inkább ugye világos hajú, világos szemű, ugye magasabb növésűek, ugye, mint a magyarok. A magyar külsőt, hát azt hiszem nem kell mondani, a középmagas, ugye, barna, már ugye ismerik azt a magyar régi szólást, hogy se nem szőke, se nem barna, az igazi magyar fajta. Tehát nem a szurok fekete színű, nem a nagyon fekete színű, ugye, hanem olyan közte felévő, de barna típus mindenképpen. és alacsonyabb. Na most a szerbeknél, és az nagyon érdekes idézni egy magyarországi szerb 1848-ban egy kitűnő író, ugye szentendrei születésű Jakov Ignátovics, ez többször találkozott Petőfivel itt 48 március napjaiban, és akkor leírja azt, hogy hát Petőfi külseje is ugye egy szerb külsőre, és sőt azt is hozzáteszi, hogy hát azért a szerbek és a magyarok külső megjelenésüket tekintve és vérmérsékletüket tekintve nagyon hasonlóak. Nagyon hasonlóak. Nagyon ugye közvetlenül láthatta Petőfit, ott laktak, ugye ott van a Tököli Jánon, tudják, a Verespálné utcában, ugye a pesti szerbeknek ott volt egyetemistáknak a kollégium. Tehát ugye a déli szlávoknál nyilvánvalóan sokkal inkább ugye egy barna típus dominál, ugye aztán ott még a horvátok világában a közép-európai horvátok és a tengerpartiak között ugye egy nagyon nagyon jelentős különbség van, ugye ezek a dalmaták, ugye megint magas, kemény csontú emberek, ugye egész más típus jelentenek. No, a külsőhöz talán még ugye egy sajátosság, ugye a bajusznak a jellegzetessége, és a bajusz, azt többször említettem, hogy nemesi attribútum. Szlovákok, magyarokról alkotott képében a magyar, mint bajuszos jelenik meg, akkor ugye Fuzeti, az ugye a szlovák perspektívából az egy negatív, de ez visszautal arra, hogy a szlovákok számára a tipikus magyar ugye az valamiképpen a magyar nemes. Lépjünk át a flóra és a fauna világába. Hát először is vannak olyan állatjelképek, amelyel egy-egy nemzeti tudathagyomány kapcsolódott, amely részben földrajzi adottságokból adódik, tehát, hogy milyen állatok élnek ott. Részben valami ugye ilyen totemisztikus hagyományból, majd ugye a címereknél fogjuk látni, hogy milyen állatok szerepelnek a címerekben. Ugye hát a cseheknél például ott van az oroszlán, ugye a cseh címerben, és az oroszlán, ugye, mint az állatok királya, a bátorság jelképe, azért némi ellentétben van ugye a cseheknek a modern önképével. Egyébként hoztam egy nagyon, nagyon szellemes könyvet, az a baj, hogy ez a beírások azok csehül vannak, de a címe is egy nagyon jó kis körbeadom, mert a képek is sokat elmondanak, az a címe, hogy Tonász Csesi, Zse Iszme Csesi. Ugye örvendünk, hogy csehek vagyunk. Na most ezt itt kéne rímes formába itt kellene lefordítani. Ugye Csesi, Csesi. Az egész rajzvilág, ahogy a cseh történelem alakjait bemutatja, láthatják, hogy egy nagy mértékben egy ilyen kispolgári megközelítés, amiben rengeteg az önirónia, és hát ugye a cseh oroszlán is természetesen szerepel benne, de hát inkább egy ilyen demitizáló változatban. Hát természetesen ugye a kötetnek a hátlapján ugye nagyon érdekes módon ugye egy elpihenő cseh ember a nemzet zászlaja alatt, és ugye a pihenésének az oka, ugye, hát ez már a gasztronómia körébe tartozik, ugye az elfogyasztott sörös korsó. Na de hát a faunához tehát tartoznak ezek a totemisztikus állatok, ugye hát a magyar hagyományban, a mi hagyományunkban nem kristályosodott így ki. Néhány évvel ezelőtt ugyan az ország imás központban voltak ilyen típusú próbálkozások, hogy egy állatjelképet Magyarországnak, vagy a magyar népnek. De melyik az a két a totemisztikus hagyományból és a keletkezési, származási mondáinkból? Hát az egyik a csodaszarvas, a másik a turul, ugye? A másik a turul, ami egy, ugye egy sólyom típus, kerecsen sólyom, ugye egy, tehát ez a két, ugye a magyar származás mondákból származható, vagy való totemisztikus ugye állat, de egyik se lett olyan meghatározó jelkép, mondjuk, mint a gall kakas ugye a franciáknál, vagy a kenguru az ausztráloknál se. Se a turul nem lett, se a csodaszarvas nem lett. Na most kérem szépen, ha a faunánál tovább folytatjuk ugye a fauna képeit, ugye ugyanígy ugye hát a lengyeleknél, de erről majd megint a címernél emlékeznek a honalapítási mondára, ugye ezüst, fehér, sas jelképe, de az se lett talán annyira olyan erős, mint a franciáknál ugye a gall kakas. A szlovákoknál két madarat szoktak ugye említeni, mind a kettő ugye a hegyvidékhez tartozik, és valamiféle erőt is jelent. Hát az egyik a sas a szlovákoknál, a másik pedig a sólyom. Hát egyáltalán ugye a sólyom az a szláv népeknél is elterjedt ugye a nemzeti sport torna mozgalom, és ezeknek a szervezeteknek általában szokol volt a nevük, ugye a szokol az sólymot jelent. No, a szlovák irodalom egyik klasszikusát, egy romantikus verset szeretnék idézni, mert ez viszonylag rövid, mégpedig Janko Král. Janko Král, ugye az L, nem van egy ilyen kis megcseny, és Janko Král, ugye Petőfi kortársa 1848-hoz tartozik, és őneki van egy ilyen emblematikus verse, aminek ugye az a címe szlovákul, hogy Orolfták, ugye sasmadár, ezt szeretném felolvasni. Ha sas lennék sasmadár, mely a fellegekbe száll, csattognának szárnyaim tátránk havas csúcsain. Én vagyok a tátra, s a völgyek büszke madara, magányosan röpködök, fölöttem a menny dörög. Szerte dúl a borzalom, szállanom nehéz nagyon, vad viharok dühetép, s hullatollam pejhe szét. Holnap eső, ma hideg, oly közömbös a szíved, ó hazám, nem érdekel, madarad mind pusztul el. S ádász harcban madarad, bátran száll az ég alatt, inkább künn a réteken hújjon el, mint rab legyen. Így röpül, így száll tovább, viharokkal víj csatát, tágas kék egekbe tér, s a világgal nem cserél. Hát azt hiszem, hogy nagyon egyszerű a versnek az üzenete, ugye a földrajzi hely, tehát megtalálhatjuk ugye a földrajzi mítoszt, a Tátrát, mint ugye a nemzetet kifejező tájat, és ez a sasmadárnak a sorsa, ugye itt a sasmadár, a szabadság madara, a szabadság, illetve a tragikus nemzeti sorsnak a madara, hiszen ugye viharok szaggatják, de hát ő azért egyenesen repül. Tehát ez a szlovákoknál, szlovák állatszimbólumok köre. Volt egyébként olyan terv is, de hát erről majd a címer kapcsán, hogy legyen szlovák címer, legyen kérem szépen benne szintén a sasmadár. Nos, hát kérem szépen a flóra világához szeretném a hársfával kezdeni. A hársfa a szlávoknak a fája. És nagyon erős a hársfa, mint nemzeti jelkép a szlovénoknál. És a szlovénoknál ugye a hársfa, mint a szlovénság, mint egyfajta szelítség kifejezője, de ugyanakkor a gyakran említett Ján Kollárnak, ugye Ján Kollár szlovák költő, evangélikus lelkész, ugye csehül írt is említettem, őnála a hársfa, ugye a hársfa a lipa. Lipa, hogyha valaki kicsit utána nyomoz a német Lipcse szó, ugye Leipzig, hát abban is benne van, ugye ott azok szláv területek voltak valamikor, benne van a hársfának a szláv alakja, tehát Lipa. Tehát a kollárnál az egész szlávságnak a jelképe. Az egész szlávságnak a jelképe, és ugye a nemzeti önképet, a közösség képét, ugye az mindig más közösségekhez képest alakítják ki. Ez sokszor egy viszonyfogalom, és amikor Kollár megfogalmazza a szlávság közösségének szimbólumaként a hársfát, ugye a szemben áll ugye a német tölgyel. Tehát, és Kollár megközelítésében ugye a szláv hárs, a német tölgy. És miután ugye az indoeurópai nyelvek, nem tudom, hogy ebbe korrektek-e az indoeurópai nyelvek, hogy a nemeket, ugye nőnem, himnemet fönntartják, ugye nem tudom, de mindenképpen ez alkalmat ad szintén ilyen bizonyos jelképi tartalmak közvetítésére is. Ugye Kollár lipa, a hárs, ugye a lipa az nőnemű. Tehát az valami ugye feminim tartalmat is közvetítés szembe, ugye valami szelítséget, ugye, valami szelítséget. Szemben a németek a tölgy az dub, és a dub ugye az pedig himnemű. Tehát ugye ott valamiféle erőszakosság, erő, ugye agresszív jelleget is bele lehetett érezni. Tehát ez ugye a nemzeti karakter jelképeinek is a Kollár, ugye a nagy konstruktőre, de így állítja szembe a hárs. Hát általában is ugye elfogadtatott az azért, hogy a szlávoknál, de a legerősebben mondom a szlovénoknál, de megjelenik ez azért más szláv népeknél is, ez a jelképisége a hársfának, hiszen a Horvátországban ugye a váltópénznek, ugye a váltópénznek az a neve, hogy lipa. Tehát szintén ugye a hársfából keletkezett. Kérem szépen ugye az állat szimbólumoknál, nyilvánvalóan a románoknál, a római eredet, és maga Róma városának ugye az eredet mondája, mindenki emlékszik ugye a farkasra, ugye a farkas. Hát el is készítették ugye a római ides ugye a gyermekeket, ugye Romulus és Rémus szoptató anyafarkasnak a szobrát, ugye például Kolozsváron is elkészítették, ugye, tehát ez a római tradíció, de hát a címernél majd fogjuk látni, hogy a románság legalább ugye a sast is, ugye a sas is egy római tradíció ugye a címerekben, tehát szintén ugye a farkas is és a sas is ilyen a nemzeti jelképek, a nemzeti karakternek a jelképei közé tartozhat. Hát a farkas az nagyon egyszerűen kapcsolódik ugye a római tradícióhoz, hát a sas is, de a sasnak ugye mindig királyi madár, úgyhogy szívesen választották címerként is, hát ezt erről majd még a címerek során meg lehet emlékezni. Hát kérem szépen a településeknél nyilvánvalóan az egyik nagyon fontos település, város ugye a nemzetnek a centruma, tehát a nemzetnek a központjának kell lenni, ugye fővárosnak, és itt megint azt kell mondani, hogy a legerősebb szimbolikus üzenete azoknál a népeknél lehetett, ahol ugye már a középkorban létrejöttek uralkodói székhelyek, rezidenciák, bár a történészek jól tudják, hogy ugye középkor az uralkodó az egy utazó életforma volt uralkodónak lenni, ugye, mert az adót, meg mindent úgy élt föl az uralkodó, hogy járta az országot, de hát kialakultak azért ugye ezek a rezidenciák, és ezek a nemzet centrumaként jelentek meg, hát ugye a legerősebb ugye a Cseh Prága, ugye, mint a Száztornyú Prága, Arany Prága, ugye sok szép jelzője van, ugye még a Prágának ugye szintén a keletkezés mondája, emlékeznek Libusére. Ugye őt is kellett volna említeni, mint ilyen női ideál típust, akinek ugye aranyhajának kell lenni. Libusának, ugye aranyhajának. Ugye ő az, aki meglátja a visegrádi szikláról, ugye egy, először egy vízió Prága, és utána a város. Nos, hát a lengyeleknél Krakkó, bár tudjuk ugye, hogy az első lengyel emlékeznek a honfoglalás helye, ugye az nagy Lengyelország, ugye Gnyezno, Poznány, de mégis Krakkó, ahova aztán ugye a lengyelek egyre inkább ugye a 13. századtól kezdve egyre nő a jelentősége, és ugye királyi székhely és rezidencia, és amikor nincs Lengyelország a 19. században, ugye egyfajta virtuális fővárosként, és ugye a nemzeti temetőhely is Krakkó, ugye egyfajta lengyel nekropolisz, ahova királyokat, sőt ugye a nemzet nagy költőit is újra temetik Krakkóban. Hát a magyar hagyományban természetesen ugye a nemzet központja, ez Buda. Ugye él magyar, áll Buda. És Faludi Károly ugye Mohács című versében. Tehát azt ugye, hogy ismerik a anekdotát egyébként, amikor az egyszeri magyar nemest a királyad Audendum Verbum Regium, ugye ez egy régi formula volt, szólította, hogy jelenjen meg előtte. Az egyszeri nemes ember az elment először Esztergomba, Visegrádra, Budába, Budára, Székesfehérvárra, nem volt sehol a király, aztán hazament. Ugye a régi anekdota, tehát ugye nem ment el Bécsbe, úgymond. Tehát ugye ezek voltak a régi felső, de nem mindenképpen Budának megvan az jelentősége. Na most a nemzeti központ sok esetben egy teremtésnek kellett létrehoznia. Ugye most gondoljanak arra, hogy milyen későn született, milyen későn lett Belgrád a szerb világnak a központja a 19. században. Ugye csak 1867-ben az utolsó török helyőrség hagyta el a várost. Vagy milyen későn lett Bukarest, ugye? Bukarest ugye a román Havasalföldnek a központjai, ugye azok ott voltak a Kárpátok túloldalán, ugye Tirgovisce, meg Kurtea Argyes, ugye az Argyas, az milyen azok voltak az első fejedelmi, vajdai rezidenciák, tehát milyen későn emelkedett ugye Bukarest fontos szerepbe. Egyszerűbb volt a szlovénoknál, hiszen a legnagyobb az a tartomány, ahol abszolút többségben voltak a szlovénok, Krajna tartományának, ugye Ljubljana, német nevén Laibach volt a székhelye, tehát egy szlovén nemzeti központként szerepelhetett. De igazából a szlovákoknak volt a legnehezebb a nemzeti központnak a kialakítása, megteremtése, hiszen a igazi szín-szlovák vármegye székhelyek azok a 19. század elején is nagyon kicsi városok voltak. Tehát hiába volt fontos kulturális, egyházi intézmény, ugye Pozsonyban, az evangélikus líceumban, ahol volt a csehszlovák, de az nem későbbi értelemben, hanem a szlovák evangélikus nyelv csehszlovágsága miatt, ugye egy egyetemi, illetve líceumi tanszék, de hát a város maga, ugye Pozsony egy német többségű város volt, tehát nem lehetett a mekkája, úgymond a szlovákoknak. És az a két város, ugye a 19. században, amelyik ilyen szimbolikus szerepet és súlyt kapott, Liptó-Szent Miklós és Túróc-Szent Márton, ezek néhány ezeres kis települések. De hát természetesen sok kisebb, fontos, szimbolikus település lehetett még a nemzeti jelleg kifejezője, de hát ezeket felsorolni szintén ugye végtelenül lehetne. Hát a magyar hagyományban csak gondoljanak arra, hogy Debrecennek milyen jelentősége volt, különösen 1848-49-től, ugye mint ugye egyfajta szabadság szimbólum, a függetlenségi nyilatkozatnak a városa. De hát ez minden nemzetnél ezt meg lehetne találni, föl lehetne sorolni. nézzük az öltözetet. Hát itt a régi lengyel és magyar nemesi öltözettel kell kezdeni. A szarmatizmussal, ugye a 16. században emlékeznek ugye a lengyeleknek a szarmata hagyomány keresése, mikor is ugye a lengyel nemesség az ókori szarmaták leszármazottának tudta magát, ellentétben a jobbágyokkal, akik ugye szlávok voltak. Na most a szarmatizmus az a lengyel kultúrában, ugye a lengyel barokkot is jelenti az irodalomtól képzőművészetig. És ennek a lengyel baroknak ugye a szarmata nemesnek a orientális jellegű lengyel nemesi viselet. Ugye hozzátartozott a széles öv, hozzátartozott ugye az úgynevezett kontus, az a magyar köntös szóból, ugye a lengyel öltözködésben is, és a katonai terminológiában megtaláljuk ugye a magyar kölcsönzéseket, hát az Bátor István korától, és egy nagyon díszes keleti esik, és természetesen a nagy szarmata bajusz. A nagy szarmata bajusz nagyon jellemző ilyen szempontból Szobieszki János király, ugye a Bécset felszabadító, Esztergomot felszabadító királynak az öltözéke, és ez a nagy szarmata bajusza. Ugye, hogy mennyire tovább terjedt ez a kultusz, ugye a szarmata bajusz utolsó nagy szimbolikus viselője, de aki szintén szimbólumteremtő volt, az Lech Walesa volt. Lech Walesa volt ugye a szolidaritás vezetője 25 évvel ezelőtt. Ugye, és megint népszerű lett. Sokkal több bajusz viselőt lehetett azután találni, ugye a 80-as évvel Lengyelországban. Nos, ehhez hasonlít a lengyel szarmata nemes ruhájához, ugye a magyar nemesi viselet, amiből lett aztán ugye a díszmagyar, hát a Nemzeti Múzeumban, ugye nagyon hozzátartozik ugye ez a sújtásos ruha, ugye a díszmagyar, nagyon szép, ugye női és férfi változata, aztán ez ugye a következő historizmusok során, ugye a magyar nemesi viseletből 20. században is készültek, ugye a bocskai ruha, tehát ez egy ilyen újból fölvett tradíció próbált lenni. És nagyon érdekes, ha megnézik a 19. századi horvát nemesi viseletet, ugye szinte semmiben nem különbözik, mint ahogy a horvát és a magyar arisztokrácia se különbözött egymástól, ugye össze is tartozott természetes módon, ugye a horvát nemesi viselet is hasonló természetesen a magyarhoz, és akik ugye a Náció Hungarika tagjai voltak, független anyanyelvüktől lehettek, szlovákok, szerbek, románok, azok szintén ugye ebbe a nemesi ruha kultusz náluk is ugyanúgy megtalálható. De a másik, amelyik ugye a nemzeti identitást, a nemzeti karaktert kifejező ugye öltözék rend, ugye az a parasztiból származik, az a népiből származik, hiszen ugye ez nagyon, nagyon lényeges volt, ugye, hogy ezeket a gyökereket, ugye a régit a népiben keressék. Hát nagyon jellemző ugye a szlovákoknak, ugye a szlovák pásztor és betyárnak az ábrázolásai, amihez ugye a viseletben hozzátartozik ugye ez a bőr, tűző bőröv, ugye hozzátartozik a különféle pásztor szűrők vagy pásztor gúnyák, és a jellegzetes, ismerik ezt a kifejezést, a néprajzosok biztosan, mert ott egy fogalom a tótkalap. A tótkalap, ugye ez egy ilyen széles karimájú kalap. Hozzátartozik természetesen az öltözékhez, ahogy ugye a lengyel vagy magyar nemesi viselethez hozzátartozik ugye a kard, mint a katonáskodás attribútuma, ugye a szlovák pásztorhoz, ugye Jánosikhoz, vagy bármilyen bacsához, vagy bacsóhoz, ugye a fokos hozzátartozik. Na most egy érdekes, ugye az öltözés világa, öltözet világához tartozik ugye egy horvát jellegzetesség, ugye ezért hoztam ezt a kis látom azt, ugye látják, hogy számos nyelven ide van írva, hogy kravát, kraváta. Ugye hát mi magyarok persze ezt lefordítottuk ugye nyakravalónak, illetőleg nyakkendőnek, és ugye itt mint kraváta, kroáta, és hát ennek ugye az előzményéről és a származásáról több helyen tartják úgy a horvát világban, hogy ez az ő területekről származik, hát ezt körbe lehet adni, ugye van ilyen Zágrábban külön ilyen nyakkendő bolt, ahol szinte ilyen horvát nemzeti jellegként lehet látni. És kérem szépen, találtam én az interneten egy olyan furcsa címszót is, érdekes címszót is, hogy létezik egy Academia Kravatica. Aztán ez mennyire komoly, egy ilyen társaság, amelyik a horvát nyakkendő kultuszt, ugye, a horvátoknak ugye egyfajta névjegye a világ felé, ugye a nyakkendő. És kérem szépen, a 17. században terjedt el, a 17. században, amikor ugye a francia 30 éves háború után ugye a Habsburg seregekben ugye a horvát ezredek hordtak ugye egy sajátos nyakravalót, és ez nagyon imponált Franciaországban, és szintén elkezdték utánozni, és azt mondták, hogy à la croat, vagyis horvát módra hordták ezt a nyakravalót, nem a mai nyakkendő volt, inkább ezt is majd körbe küldem itt ennek a derék úrnak a nyakán, majd láthatják, hogy milyen volt ez eredetileg. Kérem szépen, azt olvashatjuk a internetes lapjukon, hogy maga a napkirály is nyakkendőt kezdett hordani, tehát így aztán gyorsan elterjedt egész Európában, és itt ugye azt olvashatjuk még, hogy a kutatások azt mutatják, hogy mostanában naponta az egész világon legalább 6-700 millió ember köt föl nyakkendőt. Tehát aztán igaz-e nem, én ezt nem vizsgálnám. Na, ezt is tessék körbeadni. Tehát ebből ez nagyon érdekes, hogy az utóbbi 15-20 évben Horvátországban ugye egyre erősebben ugye ez a nyakkendő kultusz, mint hát persze egy nemzetközi ruhadarab, ugye férfi ruhadarab, és hát ennek ugye a horvát származását hangsúlyozzák. Hát kérem szépen, a következő tárgykör zene és a tánc. Hát először is ugye azt kell mondani, hogy a zenénél meghatározó a népzene, ugye a folklór, hiszen a folklór az, amelyik ugye a Volksgeist, ugye a népszellem, vagyis a csak arra népre jellemző sajátosságot sűríti össze, legalábbis ugye a nemzetté válás elképzelése szerint, tehát azok ugye lefordíthatatlanak. Aztán a néprajzkutatók tudják, hogy a népi kultúra világában is hát mennyi a kölcsönzés, mennyi, ugye milyen vándor motivumok szerepelnek ugye akár a dallamvilágában, akár a motivumokban, ugye a híres vita, ugye a híres vadrózsa pör, ugye, hogy honnan származik ugye a Kömüves Kelemen, hogy az most a Kömüves Kelemen ballada, az egy magyar ballada, vagy pedig ugye egy román, ugye a Manole mesternek a balladája. Hát aztán ugye bebizonyították a kutatók, hogy ez az egész Balkánon létezik, tehát a valójában a folklór világában is sokkal több a közös, mint a speciális nemzeti, de mégis ugye a nemzetté válás kultúrája, a nemzetté válásnak a mozgalmai, ugye azok a sajátosra helyezték a hangsúlyt. És akkor lássunk néhány nagyon jellegzetes, ugye szükséges volt ugye a nemzeti táncnak a fogalma. A nemzeti tánc, hát két ugye, magyar nemzeti tánc, ez szintén mind a kettő tulajdonképpen a 19. század első felében rögződött, tehát a magyar nemzeti tánc, azt nem kell elmondanom, mindenki tudja, hogy a csárdás, De maga az elnevezésben is van egy ilyen kis konstruálás, mert az nagyon sokféle magyar népi tánc volt, és egy kicsit ilyen közös néven, illetve ennek a kultusza, hát maga Széchenyi István is, ugye itt a megfelelő bálokon javasolta, hogy csárdással kezdjék, illetve ugye egy másik formája, ugye a palotás, amelyik ugye nemesi tánc, hogy ugye magyar viselet, szembe ugye a némettel, magyar viselet, és magyar nemzeti tánc. És ezt a nemzeti táncot, ezt számos népnél megtaláljuk, ugye, hát a lengyeleknél a mazurka talán a legismertebb, de a lengyeleknek is van egy ilyen, hogy is mondjam, elegánsabb és ilyen társasági tánc, ami szintén egy konstrukció eredménye, ugye a polonéz. Ugye a polonéz, és hát ezeknek a nemzeti táncoknak a kultuszát a nagy zeneszerzők terjesztették el. Ugye hát a régi magyar verbunkos hagyomány, ugye katona tobozó hagyomány is az európai zene kultúrába is belekerült, ugye Brahms, kezdve ugye sok mindenki, ez Liszt Ferencnek ugye szintén szerepe volt. Ugye hát a lengyeleknél ugye a polonéznek pedig hát nem kisebb romantikus zeneszerző, mint ugye Chopin terjesztette a kultuszát. Él még az a szokás, hölgyek, lengyel kollégák, hogy szilveszterkor éjjel polonészt illik? Nem? Nem? Én meg kell? Érettségi bálon? Érettségi bálon? Na most az érdekes, hogy én még diákként Krakkóban, a krakkói diákklubban, a Jascsuránban, ott éjfélkor polonész volt. Volt? Nincs ma már. Nincs ma már. Ugye hát látjuk, hogy a lengyeleknél is ugye ezek a nemzeti hagyományok feledésbe mennek. Na az egy külön ugye a szilveszter éjfél pillanata, ha már fölvetődött, ugye az egy érdekes, az el szoktam kérdezni, ugye a magyar szokás azért éjfélkor rádióban, televízióban ugye a himnusz elhangzik. És azt még, hát nem tudom, hogy a mostani generációnál, de még az én időmben még egy házi bulin is azért éjfélkor a társaság elénekelte a himnuszt. Na most az érdekes, hogy 93-tól létezik ugye a független Szlovákia, és úgy hallottam, hogy ugye ez Szlovákia számára is ugye egy nagy alkalom volt, és a nagy tereken, tehát ugye, ahogy összegyűltek éjfélkor ugye a fiatalok és a új évet ünneplők, ott is szokássá kezd válni, hogy eléneklik a szlovák himnuszt. Na most miután itt lengyelek és csehek is vannak közöttünk, van ilyen csehek között szilveszter éjfélkor, van ilyen össznemzeti szokás? Nincsen. De csehek egy individualista név. Most nem a himnuszra gondolok, de bármi, hát egy valami népdal, vagy tánc, vagy ugye hát a cseheknél ugye a táncnak, ilyen nemzeti táncnak ugye a polka számított. Na most a polka, ugye az magyarok sokszor félreértik, azt hiszik, hogy a polka ugye azt jelenti egyébként, hogy lengyel leány, vagy lengyel nő, ugye? De itt a cseheknél ugye a polka az a feles, ugye, én nem vagyok sajnos zeneértő, tehát egész más a táncnak, egész más ugye az etimológiája. Nos, hát természetesen megvan ugye, és sőt ilyen nagyon erős ugye nemzeti töltése, ugye a románoknál a hóra. A hóra körtánc, a hóra körtánc, és ugye a legnagyobb román nemzeti ünnep, december 1-e, erről majd jövő alkalommal, egyébként minek az ünnepe december 1-e? Gyulafehérvár, vagyis ugye Erdély egyesülése ugye a román tartományokkal. Na most akkor a román városokban december 1-én hórát, ugye ez egy mondom körtánc, tehát egy összefogandó körtánc, azt szoktak táncolni, ugye hát hóra, ugye van ilyen vers is egyébként, az egyesülés hórája, tehát ugye a hóra. Na most ugyanúgy körtánc a szerbeknél és a horvátoknál a kóló. A kóló. A kóló, ugye, hát azt is jelenti, hogy kör, és majd a horvát himnusznál is, ugye, hogy kólót táncolnak. Ugye a szerbeknél is, ugye a kólót azt valakinek vezetni kell, ugye valakinek vezetni kell, és akkor ugye összefogoznak és körbe. Na most a, még ugye a zene világához hozzá tartozik ugye, hát a csehekről kialakított sztereotípia, ugye, hogy minden cseh zenész, ugye, a szlovákoknál hozzátartozik, ugye, hogy egy dalos nép, ugye, a szlovákok, ugye, a dalnak a népe, ugye, a dalos nép, hát szintén mixátot, ha olvassák, ugye, minden mixát műben, ugye, szerepelnek szlovák szlecsinkák, akik, ugye, milyen szépen énekelnek, ugye, most a horvátokhoz még, ugye, egy fontos hangszer tartozik, ugye, a horvát zene világában, ugye, a tambura. Ugye a tambura hozzá tartozik, mint ugye nemzeti jelkép, ugye a szlovákokhoz a fujara, ugye a pásztor síp, ugye ez a hosszú pásztor síp. Most a szlovákoknál nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen hát ugyanúgy a csárdás az számít nemzeti táncnak. Szóval. És hát ami nagyon izgalmas lenne, és ilyenkor mindig sajnálom, hogy nem vagyok zenetörténetnek jobb ismerője, a úgynevezett magyar nóta. Nyilvánvalóan tudják, hogy ez egy kispolgári, városi, nemesi, kicsit ilyen pseudo-folklór kultúrája a 19. század végének. Na most ez létezik, csak nem így hívják, hogyha a szlovák rádiónak a folklór műsorát hallják, rengeteg ilyen folklór műsor van, ami megfelel a magyar nótának. Tehát ugyanazok, még a szövegük is hasonlít, de ugyanez megvan szerbül is, megvan horvátul is. Tehát igazából a zeneértőknek egyszer egy ilyen összehasonlító stúdiumot elkészíteni az nagyon. Na most a cseheknél még egy, ugye, egy ilyen a folklórhoz kapcsolódó, de egy kicsit ilyen nemzeti karakternek a jelképe lett ugye a duda, mert van egy nagyon híres, klasszikus darab, ugye a Strakonicei dudás, amit én sajnos nem láttam, még ugye egy 19. század első feléből származó színdarab, és hát ugye itt népi cseh világban játszódik, ugye, és hát maga a duda. És így egy kicsit az irodalmi mű fölemelte egy kicsit a nemzeti szimbólumoknak a világába. És hát a zenéhez tartozik még egy sajátos közép-európai közös zenei műfaj, amelyik ugye hát nem a folklór világához tartozik, ugye az operett, ugye az osztrák-magyarnak mondott operett, hát az megint nagyon izgalmas lenne. Ugyanazokat az operett szövegeket, Lehár Ferenc, Kálmán Imre-nek a műveit, ugye elkészültek magyar, lengyel, német, horvát változatban a kulturális kódot összehasonlítani. Ugye milyen szomorúság fogott el engem, ugye a nemzeti büszkeségembe éreztem, megsértem magam, amikor nagyon régen német hallgatóként a Szép Város Kolozsvár című operett dalt az osztrák rádióban hallgattam ezzel a szöveggel, hogy kom mit nach Varaždin. Ugye, tehát Varasd, ugye a horvátországi Varasd szerepelt a német változatban. Ugye? De én mindig azt gondoltam, hogy hát azért ez a magyar triviális kultúra része, egyetemistaként nem igazán szerettem az operettet, talán most se, de hát azért mégis sértésnek éreztem, hogy az osztrák rádióban így közvetítik. Aztán azt hallottam, és ezt nem vizsgáltam meg, hogy ugyanez az operett dal a horvát változatban nem Varasd szerepel benne, hanem Szeged. Tehát ez egy nagyon érdekes kutatás lenne az operettekről, ugye egyébként Csáki Móricz professzor úr, ugye Gráci Egyetemnek van egy könyve az operett, a bécsi operett világáról, egy nagyon kitűnő művelődés történeti elemzés, de ezeknek a különféle nyelvű változatoknak ugye a szövegkönyvek összehasonlítása ugye az operettekben. és akkor kérem szépen nézzük a foglalkozásokat és a gasztronómia. Hát a foglalkozások, hát mi volt az, ami ugye a magyar, igazi magyar foglalkozásnak számított, ilyen hagyományosan? Hát az egyik ugye a huszár, ugye, ami karakterjelkép, ugye a huszár természetesen. Tehát ugye az a katona erényeket, megint ugye egyfajta nemesi tradíciót, és ugye hát a lengyeleknél pedig ugye ugyanaz a lovas katona, hát részint a régebbi ugye a huszár, de az ulánus, aki hát szintén ugye egy lovas katonát jelent. Na most ehhez képest, hogy lássuk ugye a másik pólust, a nemzeti önképet plebejus módra formáló nemzeteket, ugye a szlovákoknál, hát mit számít ilyen igazi tipikus foglalkozásnak, ami ugye a szlovák sorsot is jelképezi? Hát a tutajos is, az ugye, talán a vágnál említettem ugye a tutajosokat, akik hát szintén a tiszta szlovák vidékről, a Tátra hegyi világából ereszkednek le a folyón. Ugye az egy kalandos is, mert a vág áttörésénél, ami csodálatosan szép hely, ugye ottan kormányozni a tutajt, az egy veszélyes dolog is volt, ugye abban van egy ilyen hősiesség is. De ami egy ilyen igazi szlovák foglalkozás, még gyerekkoromban voltak, és ugye a drótostótok, ugye. A drótostót, aki ugye egy vándorlás, ugye a drótostót, életéhez hozzátartozik az, hogy ugye fölkerekedik ugye a hazájából, ugye a szűke pátriájából, és járja a világot ugye egész mindenfelé, ez egy kicsikét ugye egy ilyen a hazátlanságnak is egy szimbóluma. De természetesen ugye a másik ugye szlovák foglalkozás, ugye a pásztor, az viszont azért otthon őzi ugye a világot. Na most hát a... Hát az így van, az olejkár, azok tulajdonképpen ilyen különféle természetes vegyi anyagokat árultak. Tehát az olejkár, ugye az olajos, most az olajat nem ezt a üzemanyagnak, meg még használható olajat, hanem ilyen gyógynövény olajokat vivő embert hívták olejkárnak. Ami különösen érdekes, ugye ezek Lengyelországban is átjártak, ugye Galíciába is, és ott őket magyarokként azonosították ezeket az olejkárokat. Tehát ez így a házalók közé tartozott, ugye ilyenek voltak egyébként a kucséberek is, a kucséberek, akiknek ugye lehetett húzni ugye különféle árukat vitt magával, és lehetett nyerni ugye a kucséber kosárból bizonyos dolgokat, és azok meg eredetileg a kucséberek a szlovén nyelvterület egy részéről származtak, ugye maga a kucséber név is. Na most kérem szépen a foglalkozásokat tekintve, ugye ugyanúgy a horvát kultúrában megvan az a kettősség, hát ott is azért ugye egyfajta katona is, ugye hát sok horvátnak ugye a határőrvidéken, ugye ezek a határőrvidéki, a granicsár, ami lehetett szerb is, meg lehetett horvát is, ugye hát ez kétféle interpretációra adott alkalmat, ugye az egyik interpretáció a hősiesség, ugye a haza, a védelme és a katonai erények, másrészt azért ezekhez a granicsár határőrvidéki katonákhoz hozzátartott azért a negatív interpretációja, ugye, hogy ez a brutalitás, ugye a kegyetlenség, egyfajta elmaradottság, ugye. És hát ugyanúgy megtalálható ugye a horvát világban is ugye a nemzet lényegét kifejező paraszti figurák, ugye itt a lengyel kultúrában ennek a kettősségnek ugye nagyon szép kifejezése a Viszpianszkinak ugye a Mennyegző című drámája, ugye a lengyel hősiesség, és hát ugye a paraszt, mint a nemzetnek az erő tartaléka. Még ugye megint a szerb világhoz azért hozzátartozik ugye a szerb és horvát világhoz is azért a hajduk, ugye, akit magyarul azért betyárnak kell említeni, sokszor ugye csak úgy név nélkül, mint egy olyan típus, aki azért a nemzetnek a sorsát kifejezi. A szerbeknél még egy fontos történelmi jelenségnek az emlékezetét, amelyet egy ilyen nemzeti sorsjelképnek tartanak kell megemlíteni. Ez pedig ugye az, hogy a szerbek a vándorlás népe, a vándorlás abban az értelemben, ugye, hogy nekik Koszovót el kellett hagyniuk, ez is a vándorláshoz tartozik, de volt egy konkrét történelmi esemény, 1690, amikor ugye Arsenije Csernojevics szerb pátriárka vezetésével kivonultak ugye a szerbek szerb területekről, és Magyarországon kaptak, Magyarországon telepedtek le. Ezt az úgynevezett, úgy, a szerbek úgy tartják számon, a nagy vándorlás, ugye, Szeobe, ugye a vándorlás. Tehát ez, ugye van egy nagyon híres szerb történeti festmény, ugye a Paja Jovanovicsnak Szentendrei Múzeumban látható, lehet, hogy már említettem, ahol ugye az egész szerb nép, ugye a katonai vezetők, egyházi vezetők mennek ott, ugye, és egy nagy menet, szinte egy új honfoglalás. De ebben benne van ebbe a szerb, hogy a vándorlás népe, ugye egy kicsit a bolygó zsidóra emlékeztető, ugye, hogy a haza nélküli, ugye a hazát elhagyó népnek, ugye a szerb tragikus önszemléletnek, ugye ez egy központi, a koszovói tragédia, ugye, és ez a vándorlás, hogy el kellett hagyniuk a hazájukat és a vándorlásnak a népe. Na most kérem szépen, gasztronómia előtt még egy kis vers idézet a szlovén önszemléletről. A szlovénoknak ugye a szerény, megadó, téről egy szlovén költőtől, felvilágosodás korának egy költőjétől, Valentin Vodniknak a versét szeretném idézni, amelyik két ló példája szembeállításával fejezi ki ugye a németek-szlovénok viszonyát, és itt még a lovakhoz még egy megjegyzés, a híres lipicai lovak. Mindenki hallott a lipicai lovakról, ugye a bécsi spanyol lovagló iskolában is ugye azok szerepelnek. Lipica, az Triest fölött van a karszton, ugye, egy méntelep, de hát ez egy szlovén környék, tehát itt ezt is kell észbe tartani, ezt a lipicai tradíciót. Versnek az a címe a német és a krajnai ló. Tehát krajna, ugye, mint szlovén. Szlovén lóhoz szól a német. Testvér, látom, nem bírod, botorkálsz, fejed nehéz lett, nem kapsz tán jó abrakot? Engem látod, megbecsülnek, háromszor jár zabadag, hogyha lépek, táncos ünnep, nyakam, karcsú, hattyúnyak. Szlovén gebe szól szeliden, már kinek mit hoz sora, nekem fejem verik híven, s éhesé a pocsolya. Hát ugye ebben a szembeállításban látjuk ugye a szlovén sorsot, és még egy szlovén ilyen sorsjelképet a szlovénok elhagyatottságáról, egy kis történet, ami szintén egy ilyen sors embléma. Iván Cankár 19.-20. század fordulójának nagy klasszikus szlovén prózaírója. Őneki van egy kis története, így hangzik, nem, sajnos nem szó szerint idézem, hogy amikor Krisztus Urunk jár a földön, megy az országúton, az árok szélén ül egy ember, fejét ugye a kezébe mélyezti, és sír. Oda megy mellé, és mondja, fiam, miért sírsz? Csak sír tovább. Mellé megpróbálja vigasztalni, hát Jézus Krisztus vagyok, a vettem megváltót. Ezt ránéz az ember, és azt mondja, Uram, én szlovén vagyok. Erre Krisztus Urunk átöleli, és ketten sírnak. No, hát kérem szépen, lássuk akkor a gasztronómiát. Ugye a gasztronómiát ez a kis körbeadott cseh könyvnek, ugye a hátlapján ott van ugye a cseheknek ugye a nemzeti itala és a nemzeti jelképe. Azt lehet mondani, hogy ugye szokták ugye az italkultúrát ilyen zónákra osztani, ugye, hogy a bor kultúra vidéke, ugye a sör kultúra és a pálinka ivás, ugye, és hogy ezekhez más viselkedés és jellem tartozik, hát ez biztos túlzás, de nyilvánvaló, ugye, hogy a térségben ugye a csehek számára, a csehek az közép-európai népek között ugye az elsők sörivás tekintetében, ugye, míg ugye a borivás, a bornak a kultúrája az nagyon erősen ugye a magyar, nem csak a magyar, a horvát, részben a szerb, ugye részben, mert ott a pálinka kultúra is, hát részben megint a románhoz is ugye a bor, de ott is nagyon erősen ugye a pálinka tartozik, ugye megvannak ugye a nemzeti italok, ami hát teljesen egyértelmű ugye a magyarok számára a nemzeti ital, a bor, és hát a boron belül is, melyik az a bor, amelyik a leginkább, ugye a legnagyobb, hát nyilvánvalóan a tokai bor, ugye a tokai bor benne van a himnuszban is. És úgy nézegettem ugye a himnuszokat, hogy még a bort említi még a horvát himnusz is, ugye a piros borokat, és ami egy érdekesség, mert igazából borda, de ezt majd a himnuszoknál szeretném bővebben kifejteni, a szlovén himnusz, ugye, az is egy bordal, ugye, az Dravlica, Prešerennek a verse. Nos, hát van, ugye, van a pálinka fajták, mint ugye nemzeti szimbólumok, hát elsősorban ugye a szlovákoknál, ugye a szlovákoknál is a szilva pálinka, meg a másik ugye a borovicska, a boróka pálinka. Rudi ugye azt írja, hogy a legjobb boróka pálinkát Szepes Bélán főzik. Ha arra járnak, kóstolják meg. De a szerbeknél is ugye nagyon erős, szerbeknél vagy Boszniában, ugye Boszniában is a szilva pálinka. Nyilvánvalóan a bosnyák lakosságnak a szerb és horvát részénél, mert ugye a muzulmánok nem ihatnak alkoholos italt. Képzeljék el, tavaly nyáron Szarajevó központjában egy nagyon kellemes étterembe leülünk, megrendeljük az ételeket, és szeretnünk volna egy pohár bort kérni, mondták, hogy itt nincsen, itt nem lehet, ezt ugye a Mohamedán nem tudom én milyen szervezet tartja fönn, ezt a vendéglőt, tehát itt alkoholfogyasztás nincs. Na, ez csak egy zárójeles megjegyzés, ugye a lengyel világban természetesen, ha nem is mindig büszkék rá a lengyelek, de hát azért a vodka, más ugye, bár a Lengyelországban a lengyel nemesi világhoz hozzátartozott a magyar bornak a fogyasztása. Magyar bornak a fogyasztása, még Mickiewicz Pán Tadeusában is több helyen említi a magyar bort, ugye külön szó is van, amint tokai bort értettek a lengyelek, ugye a vengzsin, a külön szó. Tehát ezek talán a legfontosabb nemzeti italok, és hát az ételeket végül sorra véve, ugye hát a magyar nemzeti étel az természetesen, ha a dunántúliaknak, erdélyieknek, felföldieknek nem is tetszik, de mégis az alföldnek a jellegzetes étele, a pörkölt, ugye a gulyás, ami ugye hát a lényeg az azért, hogy annak marhahúsból kell lennie, ugye hát a gulyás, természetesen, ugye, és a paprika hozzátartozik, ugye, mint egy ilyen magyar gasztronómiai sajátosság, és az megint nagyon érdekes, hogy ugye az igazi gulyást és pörköltet a paprika eredeti termőterületén lehetett, ami, ez talán egy ilyen egyéni megfigyelés is, ami helyel közel az őző nyelvjárással egység egybe, de ez csak egy ilyen kis zárójeles megjegyzés. Na, de ilyen nemzeti ételek, ugye, ahogy említettem, a szlovákoknál ugye a pásztorvilághoz kapcsolódó jutúrós galuska, vagyis magyarul strapacska, szlovákul brinzové haluski. Nem olyan régen van egy tanulmány is, hogy ez hogy lett egy folkloristának a tanulmánya, hogy lett ez nemzeti jelkép. Na most a cseheknél nagyon egyszerű, ugye sertéssült knédli káposzta. Ugye. Na most a lengyeleknél talán az egyik a bigosz, el kéne mondani ugye a receptjét, ugye ez ilyen káposztás hús, többféle hús van benne, meg élelni kell, egy nagyon klasszikus formájában egy nagyon, nagyon, nagyon kitűnő étel. Kérem szépen, a horvátoknál azért nehéz, mert ugye a horvátoknak ez a két világ, ugye van egy tengermelléki világ, ugye, amelyik ugye a legkitűnőbb adriai halakat készítik el, és van egy közép-európai horvát világ, amelyik gasztronómiailag nem határolódik el Magyarországtól, például Eszéken, nem tudom, hogy Priscilla mennyire írja alá, Eszéken például a halászlé számít egy a város és környékének gasztronómiai szimbólumának. Ugyanaz a halászlé, amit Magyarországon a Duna mellett csinálnak, tehát Baján vagy Mohácson, nincs semmi különbség közte. Na most ugye a románokhoz melyik ételt szokták társítani, de sokszor ugye kicsit negatív sztereotípiaként a puliszkát, ugye, amit a lengyel világban ma már nem ismerünk, de valamikor egyébként Lengyelországnak a délkeleti részén, Kelet-Galíciában, ugye csak ott románból kölcsönözött névvel hívták, Mama Ujgannak. Annyit még, hogy ugye ez vég nélkül, tehát mindegyik nemzeti kultúrában a nemzeti karakternek ezek a vonásai még rengeteg jelképet lehet találni hozzá.
Elhangzott nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. A nemzeti karakter és jelképei. Az ELTE bölcsészkarán 2005. novemberében elhangzott előadás felvétele.